a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Atya Istentől, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, hitünk megerősítésére és lelkünk épülésére, úgy, ahogy olvasom azt Pál apostol korintusiakhoz írt első levelének 4. fejezetéből, a 6. verstől a 21. versig terjedő szakaszból. Fennnevezett helyről így szól tehát a mi Urunk Istenünk ígéje. Mindezeket pedig, testvéreim, értetek, alkalmaztam magamra és Apollósra, hogy a mi példánkon tanuljátok meg. Ahhoz tartsa magát az ember, ami megvan írva, és senki se fuvalkodjék fel, egyik tanítóval dicsérkedve a másik ellen. Mert ki tesz téged különbé? Mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Ti már jól laktatok, már meggazdagodtatok, nélkülünk uralomra jutottatok. Bár csak ugyan uralomra is jutottatok volna, hogy veletek együtt mi is uralkodhatnánk. Mert úgy gondolom, hogy Isten minket, apostolokat utolsókul állított, mint akiket halálra szántak, mert látványosságá lettünk a világnak, az angyaloknak és az embereknek. Mi bolondok vagyunk a Krisztusért, ti pedig okosak a Krisztusban. Mi erőtlenek, ti pedig erősek, ti megbecsültek, mi pedig megvetettek. Mindez ideig éhezünk és szomjazunk, ruhátlanok vagyunk és bántalmakat szenvedünk, otthontalanul bujdusunk, és tulajdon kezünkkel dolgozva fáradozunk. Amikor gyaláznak, áldást mondunk, amikor üldöznek, tűrünk, amikor rágalmaznak, jó szókkal válaszolunk. Szinte a világ szemétjévé lettünk, és mindenki söpredékévé mindez ideig. Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, hanem azért, hogy intselek, mint szeretett gyermekeimet. Ha tanító mesteretek sok ezer volna is a Krisztusban, atyátok azonban nincs sok, mert az evangélium által én vagyok a ti atyátok a Krisztus Jézusban. Kérlek tehát titeket, legyetek az én követőim. Ezért küldtem el hozzátok Timóteust, aki szeretett és hű gyermekem az Úrban, aki emlékeztetni fog titeket arra, hogyan élek Krisztus Jézusban, és hogyan tanítok minden gyülekezetben. Egyesek azonban úgy felfuvalkodtak, mintha nem készülnénk hozzátok. Pedig ha az Úr akarja, hamarosan elmegyek, és meg fogom ismerni a felfuvalkodottakat. A felfuvalkodottaknak nem a beszédét, hanem az erejét. Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Mit akartok? Bottal menjek hozzátok, vagy szeretettel és szelíd lélekkel? Isten áldása legyen az ő igéje hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Gyertek, imádkozzunk! Áldunk és magasztalunk téged, örökkévaló Isten, kegyelmes atyánk a Jézus Krisztusban. Dicsőítünk téged, mert hűséges és igazságos vagy, és kegyelmed felülmúlja igazságodat. Kegyelmed felülmúlja igazságodat, és ez bizonyítja, hogy mi itt lehetünk te előtted. Hogy a mai vasárnapon eljöhetünk a te hajlékodba, arra a helyre, amely a te imádásodnak helye. Arra a helyre, amelyben oly sokszor megszólítottál, megvigasztaltál, erőt öntöttél belénk. Kegyelmezd nekünk. Imádunk téged, megváltó Urunk, Jézus Krisztus, mert úgy szólsz ma is hozzánk, amint szóltál az apostolok idején. Ugyanúgy közel vagy ma is a kicsinyekhez, a szenvedőkhöz és bűnösökhöz, mint földi életed napjaiban. Imádunk téged, aki életed adtad értünk a kereszten, és méltatlanok vagyunk, megvalljuk előtted, méltatlanok vagyunk a te bűnös szolgáid. Hívunk téged, Szentlélek Úristen, légy most is közöttünk, munkálkodj bennünk, és az ígét tedd élővé, és hatóvá te szolgádnak ajkán és a mi életünkbe. Cselekedd meg a csodát, hogy az esendő emberi szó a te ígéd lehessen. Szólj hozzánk, Atya, Fiú, Szentlélek Úristen, kész a mi szívünk, hogy engedelmeskedjék a te akaratodnak. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai Isten tisztelet alapigéjét, úgy, ahogy írva található a már felolvasott bibliai szakaszban, Pál apostol korintusiakhoz írt első levelének 4. fejezetéből a 20. verset olvasom ismét. Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Eddig Isten írott igéje, foglaljátok el a helyeteket. Kedves testvéreim, van úgy, hogy elfogy az emberi szó. Van, hogy elakadnak a nyelvek, és nem jön ki semmi hang a torkunkon, és általában ez olyan életszakaszokban szokott előjönni, amikor érezzük, hogy terhek és próbák nehezítik meg az életünket. Elfogy az emberi szó akkor, amikor a gyász terhe nehezedik a lelkekre. Ezt érezhettük néhány napja, amikor mi is emlékeztünk halottak napján az eltávozott szerettekre, és tudjuk jól, hogy az ilyen ünnepek, az ilyen gyász ünnepek és emlékezések legtöbbször szótlan ünnepek, mert érezzük, hogy kevés az emberi szó. Ilyenkor elfogynak a bölcs gondolatok, a mély szántású, magvas érvelések. Aztán nem csak a szomorú eseményekkor történik ez így, hanem elfogy az emberi szó a nagy örömökkor is. Amikor hihetetlen nagy áldást élünk meg, és az ember csak hebeg, habog, de nem tud semmi értelmeset kimondani az ő száján. Aztán életünk magasztos pillanataiban is érezzük ezt, hogy kevés az emberi szó, hogy nem tudunk mit mondani, akkor, amikor egy gyermek világra jön, akkor, amikor a természet csodáit szemléljük, akkor, amikor egy hihetetlen nagy emberi megbocsátásban van részünk, egy kiengesztelődésben, ilyenkor is csöndben maradunk, nem szólunk semmit. A régiek ilyen nagy eseményekkor, tudván és érezvén tapasztalva azt, hogy elfogy az emberi szó, másképpen próbálták kifejezni gyászukat, örömüket, meghatódottságukat. A régiek ilyenkor énekeltek, táncra perdültek, mert tudták, hogy szavakkal nem lehet kifejezni azt a valamit, amit éreznek. Mi pedig modern emberek gyakran csak folytott könnyekkel reagálunk ilyen eseményekre. Aztán van olyan is, amikor kevés az emberi szó. Amikor kevés az emberi szó éppen azért, mert túl sok. Amikor egymás ellen acsarkodnak az emberek. Amikor szinte darálóként nemtelen vádakat szórnak egymásra, ilyenkor általában a legbölcsebb az, hogyha elhallgatunk és nem szólunk semmit. Aztán a mai világ szó áradatában is, amikor ömlik felénk a sok-sok szó, beszéd, mindenféle tartalommal, ilyenkor is érezzük, hogy kevés az emberi szó. Hiába van sok belőle, mégis kevés. Mert sokszor valami többre van szükségünk. Valami többre van szükségünk, mint téveteg emberi szavakra. Erről a többről szól az ige, amit Pál apostol ír a korintusi gyülekezetnek, ahol bizonyára nem mentek minden dolgok úgy, ahogy kellett volna menniük, ahol pártoskodás volt, ahol acsarkodtak egymás ellen az emberek, Pálé vagyok, vagy Apollósé, vitatkoztak egymással. Azt mondja Pál alapigénybe ennek a gyülekezetnek, mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Hogyha radikálisan értelmeznénk ezt az igét, és nagyon szó szerint, akkor talán a felolvasása után nem is kellett volna semmit mondjak, mert nem beszédben áll az Isten országa. De vizsgáljuk meg azt, hogy mégis miért szólok, és mégis miért van az, hogy a mi református Isten tiszteletünknek is középpontja a beszéd, a prédikáció, az ige hirdetése. Mégis szólunk, hogy megértsünk valamit. Szörnyű félre magyarázásokat lehetne ezzel az igével kapcsolatban mondani. Értelmezhetnénk az erőt úgy, mint látható és valóságos erő. És értelmezhetnénk az Isten országát úgy, mint egyház, mint valóságos és látható intézmény. És akkor mondhatnánk azt, hogy az egyháznak erőt kell mutatni, de érezzük, hogy mennyire félrevezetne ez a gondolat, hogy mennyire bűnös és felszínes életünk belemagyarázása lenne ebbe az ígébe. Értelmezzük az ígét inkább az Isten szent lelkének segítségével, mert igaz, hogy a hit hallásból van, de Pál mégis azt mondja, hogy nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. A hit hallásból van, és egy kicsit elgondolkozva ellentmondást vélhetünk felfedezni e két ige között. Most kell beszélni, ez a lényege a hitnek, a hit embereinek összegyülekezésének, az egyháznak, vagy pedig valami más, az a bizonyos erő. Miért vélekedik Pál apostol így a beszédről? Megérthetjük a különbséget akkor, hogyha végig gondoljuk, hogy mit jelent az emberi szó, és mit jelent az Isten szava. Azért mondja Pál apostol, hogy nem beszédben áll az Isten országa, mert az emberi szó nagyon esendő. Nagyon esendő lehet, hiszen számtalan rossz dologra használható. És meg kell valljuk őszintén, hogy az emberek általában rossz dologra használják a szót. És ez nem azért van, mert ez egy rossz dolog eleve, hanem a bűnös embernek ez egy eszköze arra, hogy a bűnös létét kifejezze. Esendő az emberi szó, mert lehet vele sakkozgatni. Lehet így csűrni és úgy csavarni. Lehet így mondani valamit és úgy mondani valamit. És a legdémonikusabb az, amikor nem őszintén beszélünk, hanem a szavaink hatására építünk. Úgy fogalmazzuk meg mondani valónkat, hogy legyen hatása, hogy hatásos legyen. Teljesen mindegy, hogy mi a tartalma. Tudjuk, hogy a modern tudatipar pontosan így használja a szavakat. Nem az igazság a lényeg, nem a tartalom, hanem az, hogy milyen hatást vált ki. Aztán a többi teljesen mindegy. Lehet mellé beszélni is. Nagyon gyakori ez a mi emberi életünkbe, amikor tudjuk, hogy mit kéne mondani. Tudjuk, hogy mi mellett kellene kiállni, de félünk. Félünk és elkezdünk mellé beszélni. Félünk és háromszor annyit beszélünk, amennyit kéne. Volt egy ismerősöm, aki, hogyha olyan kérdést tettek föl neki, amire nem akart válaszolni, akkor nem azt tette, amit legtöbben tenni szoktunk, hogy elkezdett másra beszélni, hanem egyszerűen elhallgatott. Szinte tiltakozólag, szinte bizonyságot téve arról, hogy én nem akarok erről beszélni, és csönd volt. Nagyon félünk a csöndtől. Nagyon félünk a mellébeszéd helyett, a szó csűrés csavarás helyett, az őszinte csöndtől, amikor bizonságot teszünk, hogy most olyan dologról van szó, most olyan kérdést tétetett föl, amire nem tudok vagy nem akarok válaszolni. Aztán gyakran használjuk az emberi szavakat az elferdítésre, igazi események, megtörtént dolgok értelmezésére. Ahogyan egy kis gyermek, ha valami rosszat tesz, összetör valamit, mondjuk egy vázát, és a szülei ráripakodnak, meghalva a csörömpölést, akkor ő is gyakran kezd kitalálni történeteket, hogy ez így történt és úgy történt. A lényeg az, hogy félre ferdíti az egész történetet, a valóságos esemény, de nem egyedül a gyermekekre jellemző ez, hanem leginkább a felnőtt világra. Nagyon sokat szóltam az emberi szóról, az emberi beszédről, és ezt azért tettem, hogy világoljék ki, hogy ehhez képest mennyire más az Isten igéje. És amikor Pál apostol arról beszél, hogy nem beszédben áll az Isten országa, akkor nem az Isten igéjéről beszél, hanem az esendő emberi szóról. Mert igenis a hit hallásból van, annak a beszédnek a hallásából, ami Istentől ered. Ez a különbségtétel nagyon fontos, hogy meglássék ebben az igében. Amikor beszédről szól Pál, az emberi beszédről értekezik. Mert miben különbözik az Isten szavától az emberi szó? Nagyon egyszerű ismérve van, az emberi beszéd legtöbbször elrejti a dolgokat, az Isten beszéde pedig kinyilatkoztatja mindazt. Az Isten beszéde, az Isten szava kinyilatkoztatja az igazságot. Hiszen szokták a Bibliát az igazság könyvének mondani, és a megtestesült ígét az Úr Jézus Krisztus is igazságnak nevezi a Szentírás, és ő maga mondja magáról, hogy én vagyok az igazság. Az Isten beszéde mindig az igazat és a valóságot nyilatkoztatja ki, nem elkendőzi. Aztán kinyilatkoztatja még az Isten szava a szeretetet. Ez az ő lényege, igazság és szeretet egy párban. Mert az ő szava mögött mindig ez húzódik meg. A szeretet. Az a szeretet, amivel a földre jött. Az a szeretet, amivel megteremtette ezt a világot. Az a szeretet, amellyel benneteket is, engem is, mindannyiunkat megteremtett az Úristen. Ez az ő szavának a lényege. Ez a kiáradása. És akkor is, amikor a proféták könyveit olvassuk, és haragos szavakat, és nagyon durva hangnemet érzünk, és azt mondjuk, sommás ítélettel, hogy hát az Ószövetség Istenem milyen haragvó, és mennyire nem olyan, mint az Úr Jézus Krisztus. Hát az Isten még a haragjába is szeret bennünket. Mert ilyen az ő igéjének a természete. Mert ő nem azért haragszik, hogy elpusztítson. Nem azért dühös. Nem azért dühös a proféták kiáltása, és az Úr Jézusnak is az ostorozó beszédei, hogy az embert elpusztítsák. Ő a templom tisztításkor csak fölborogatta a pénzváltóknak az asztalait, de senkit nem bántott. Mert az Úristen mindig a féltőn szeretet motiválja. Ez az ő mozgató rugója, és ez az ő szavának a tartalma. Ezt nyilatkoztatja ki az Isten az igéjében. Aztán, ami kellemetlen, ami számunkra, az Isten nem csak az igazságot, a szeretetet nyilatkoztatja ki a szavával, hanem a mi bűneinket is. És ez a legkényelmetlenebb dolog az Isten igéjével kapcsolatban, és ez az, ami miatt a sok szentírás gyakran porosodik a családoknak a polcain, mert a bűneinkre mutat rá az Úristen. És melyikünk az, aki szeret szembesülni a bűneivel. De mégis meg kell tennünk. Meg kell tennünk, hogy a szeretet és az igazság mélységét átéljük az Isten szavával, így módon, ami bűneinkkel kell szembesülnünk. Ilyen tehát az ő szava. Kinyilatkoztatja az igazságot, a szeretetet és a mi bűneinket. Azonban, ha az emberi szót veszük górcső alá, akkor rájöhetünk arra, hogy az emberi szó mindezeket el akarja rejteni. El akarja rejteni az igazságot. Erről már szóltam az előzőkben, a korábbiakban. El akarja rejteni, mert gyakran kényelmetlen és kellemetlen az igazság. Gyakran túl egyenesnek tűnik az igazság, és varga betűket keresünk. Aztán el akarja rejteni a szeretetet. Hányan voltunk már, hogy valaki irányába, talán éppen a legközelebbi családtag irányába valami nagyon jó érzés volt bennünk, de lehet, hogy egy haragos szóváltás után voltunk éppen, és nem mertük, és nem akartuk kifejezni a szeretetet, hanem inkább dacosak voltunk, és dacosak maradtunk. Gyakran a szeretetet is elrejti az emberi szó, és így jönnek a félreértések, és így jönnek a különböző viták, amely nagyon egyszerűen egyetlen egy szóval megelőzhető lenne azzal, hogy szeretlek, vagy én nagyon tisztellek téged. Aztán, amit az emberi szó leginkább elrejt, az a bűneink. Hiszen pontosan erre épül az emberi beszéd. Erre épül az emberi elme, hogy elrejtse mindazt, ami kellemetlen. Elrejteni mindazt, ami a másik ember szemében szígyen. Ez valahol természetes is. Nem beszélünk bűneinkről. Nem ostorozzuk önmagunkat, hanem pontosan elrejtjük, félre beszélünk, és azt mondjuk, úgy állítjuk, de nagyon gyakran magunkat, hogy mi jók vagyunk, tökéletesek, Isten előtt kedvesek. Ilyen tehát az emberi szó ellentétben az Isten szavával elrejti az igazságot, a szeretetet és bűneinket. Azonban megadatott mindannyiunk számára, és megadatott Pál apostol számára is az a kegyelem, hogy az ő emberi szavait Isten szerint tudja átváltoztatni. Isten által transformálni. És az emberi szó csodálatos módon megtöltekezik az Isten szentségével. Erre mondták azt a reformátorok, hogy Isten igéjének a prédikálása az nem más, mint Isten igéje. Ilyen igénnyel kell lelkipásztornak a szószékre lépni, és jó magam is igyekszem mindig ilyen igénnyel felkészülni az ige hirdetésekre. Isten igéjének a hirdetése az az Isten igéje, és ha ez megtörténik, akkor érezzük mindannyian, hogy valóban az Isten szól közöttünk. Aztán figyeljünk arra is, hogy amellett, hogy nem beszédben, azaz nem emberi beszédben áll az Isten országa, figyeljünk arra, hogy mégis milyen erőben, mi az az erő, amelyben az Isten országa áll Pál apostol írása és tanúságtétele szerint. A Szentírás eredeti nyelvén egy olyan szó található itt, amelyet mindannyian értünk, mert értelmes idegen eredetű magyar szó is ered ebből, a dynamei szó, és ebből ered a mi dinamizmus, a dinamikus szavaink. Ilyen erő az, amelyben az Isten országa áll. És mielőtt taglalnánk ezt, gondoljuk végig, hogy milyen a dinamikus ember. Milyen az az ember, aki ilyen erővel feltöltekezett, ilyen dinamizmussal feltöltekezett ember. Bizonyára ismerünk ilyeneket a környezetünkben. A dinamikus ember mindig céltudatos. Mindig tudja azt, hogy mit szeretne elérni. Mindig kristálytiszta célok után megy, és nem beszél félre, és nem rejti el az igazságot, és nem rejti el a szeretetet. Mert a dinamikus ember céltudatos, és a ma embere nem a halogatásé, nem a félrebeszélésé, hanem a most való cselekvés embere. Tudjuk jól, hogy a sátánnak az egyik legnagyobb eszköze az, hogy azt mondatja velünk fontos döntésekkor, hogy ráérsz még. Nem kell ma meghozni a döntést. Nem kell ma kinyitni a Szentírást. Nem kell ma egy negyed órát arra szánni, hogy elcsendesedj. Ej, ráérünk arra még. Azonban a dinamikus, erővel feltöltekezett ember a ma embere, és nem egy körmönfont ember, nem a különböző variálásoknak az embere, hanem az egyenes és tiszta megoldásoknak az embere. Igen, hogy lehet ilyen életet élni? Hogy lehet ilyen közösségben, Isten kegyelmében élni? Egyetlen egy módszere van ennek, mégpedig az, hogy Istenre figyelünk. Istenre figyelünk, és ha ezt megtesszük, akkor egy mennyei erővel töltekezünk fel, egy mennyei dinamizmussal. És hogyha ezt megtesszük, akkor a közösségünk is feltöltekezik erővel. És akkor tudunk cselekedni, akkor könnyűvé válnak a terhek. Igen, egy nem látható erőről van szó. Ez nem olyan erő, mielőtt még azt gondolnánk, ami kézzel fogható. Ez nem emberi izomerő. Ez nem gépek ereje, ez nem pénz kötegeknek az ereje. Ez egy láthatatlan, de hathatós erő. És a figyelmes ember fel is ismeri. Felismeri ezt az erőt, amit nevezzünk néven, ez a Szentlélek ereje. Felismeri akkor, amikor beszélget valakivel. És tényleg nem a külső dolgokra figyelünk, az, hogy hogy néz ki, hogy hogyan mondja a dolgokat, milyen történetei vannak, hanem próbálunk az ember, a másik ember lényére koncentrálni. Akkor kiviláglik az, hogy milyen erő által munkálkodik és beszél. Kiviláglik az, hogy saját ereje által, a Szentlélek ereje által, vagy ne adj Isten, valami démoni erő által. Pál apostol is egy ilyen vizsgálatra készül. El szeretne menni Korintusba, és megvizsgálni a felfuvalkodottakat, ahogy ő mondja. Azokat, akik sokat beszélnek, akik a szavak erejével megszédítik a másik embert, akik tévtanításokkal bombázzák a gyülekezetet. Pál apostol meg akarja vizsgálni őket, és nem beszélgetni akar velük, nem vitázni, hanem talán csak a szemükbe nézni, és megvizsgálni azt, hogy milyen erő által teszik ezt. Emberi erő által, vagy a sötét erők által, vagy talán a Szentlélek indítja őket erre. Ezt az erőt látták meg Jézusban is a rabbik, azok, akik körülötte voltak, és szinte közmondásszerűen elterjedt Jézusról, hogy ő nem úgy tanít, mint az izraeli tanítók. Nem olyan módon, hanem Jézus Krisztus erővel tanít. És ez az erő a Szentlélek ereje. Erre képes Pál apostol is. És ezért képes arra, hogy megvizsgálja, hogy vajon az illetők, a korintusi tévtanítók milyen erővel tanítanak, és milyen erővel szólnak. És valljuk meg őszintén, hogy ha figyelmesek vagyunk, hogyha Isten szent lelkére ráhangolódunk, akkor mi is meg tudjuk ezt érezni. Meg tudjuk érezni azt, hogy milyen erő munkálkodik egy gyülekezetben, amikor belépünk, amikor leülünk, amikor körbenézünk, milyen tekintetek, milyen indulatok. milyen érzések fogalmazódnak meg a környezetünkbe. Ez tehát a Szentlélek ereje. A Szentlélek, amely által nagyon jó dolgokat lehet véghez vinni. A Szentlélek ereje, amely által az apostol tanítása szerint senki nem mondhatja azt, hogy Jézus Krisztus Úr, hogy Jézus Krisztus Isten fia, megváltó. Igen, így lehet észrevenni azt, hogy valahol valakinek az életében a lélek munkálkodik, vagy valami más erő. Hogy mi van az ő életének a középpontjában. A jó gondolatok, a jó vágyak, a jó érzések, Jézus Krisztus megvallása, vagy valami más, vagy valami nagyon felszínes életvitel. Aztán egy másik ismérve ennek a mennyei erőnek a szolgálat. Mennyire önző életet élünk, vagy mennyire szolgáló életet. Milyen arányban van ez a kettő a mi életünkben, és meg kell valljam őszintén, hogy nagyon sokszor tapasztalom saját életemben is, hogy gyakran felülkerekedik az önzőség, és a szolgálatot alá nyomja. Ezt kell munkáljuk, imádság által, mert nem verejték, nem emberi elhatározás, és nem akarat függvénye a szolgálat mértéke, hanem az imádságnak a függvénye. Mennyire tudjuk Isten szent lelkét elkérni? Mert hogyha a mi akaratunkon nyugodna a szolgálat, akkor csak a verejték szagot éreznénk benne, csak a fogcsikorgatást hallanánk. Azonban, hogyha az Isten szent lelke által történik mindez, akkor egy hihetetlen könnyedséggel, örömmel és békességgel megy végbe a szolgálat. Így töltekezhetünk fel tehát ezzel az erővel, és így válhat valósággá a mi életünkben, ebben a közösségben, ebben a gyülekezetben is az Isten országa, hogy nem az emberi szavakra tesszük a hangsúlyt, hanem az ő szent lelkére. És így lehet igazán Isten élményünk, és így lehet igazán a mi gondolatainknak is jó iránya. És Isten, mint egy jó pásztor, terelgeti a gondolatainkat, érzéseinket és a vágyainkat, és így formál át bennünket dinamikus emberekké, dinamikus Szentlélek ereje által feltöltekezett közösségé. És hogyha ez megtörténik, akkor megérezzük, szavak nélkül is rájövünk arra, hogy az ő mennyei valósága belenyúlik a mi életünkbe, hogy Jézus Krisztus valóság lesz, hogy az összeköttetés Isten és ember között megvalósul itt, a mi életünkben, ebben a közösségben. Éljünk ilyen életet, törekedjünk erre, ezért fohászkodjunk, ezért könyörögjünk. Amen. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, szent lelkedért könyörgünk. Adj nekünk virágosságot, adj nekünk olyan bölcs döntést, amely néha zárat tesz a mi ajkunkra, és a te erődre figyelünk, és a te mennyei erődet a lélek által magunkba fogadjuk. Nem csak magunkért, hanem ezért a közösségért is könyörgünk így módon. Munkálkodj közöttünk csodálatosan, hogy ne a mi szándékunk, akaratunk, gondolatunk, szavunk érvényesüljön, hanem a te szándékod, akaratod, gondolatod és szavad. Az az ige, amelyet kinyilatkoztatsz nekünk. Kinyilatkoztatsz a Szentírásban, az ige hirdetések alkalmával, és legfőképpen a mi Úrunk Jézus Krisztusban. És nem csak magunkért könyörgünk, hanem távol lévő testvéreinkért, kik hitben, nemzeti tudatban egyek velünk, akikkel testvér kapcsolatunk van. És imádkozunk minden szerettünkért is, akik nincsenek jelen közöttünk. Kérünk áld meg a betegeket, a gyászolókat, a terhet hordozókat. Az Úr Jézus Krisztus által kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Fennhangon mondjuk el az Úr imádságot is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.